Detalljük. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna addig folytatja a támadásokat a Barátság kőolajvezeték ellen, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe, közölt az ukrán elnök az ukrán függetlenség napján a Majdan téren felvett videóban tegnap. Volodymyr Zelenszky kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar biztonsági garanciákkal. Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is, húzta alá Szijjártó Péter. Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll a találkozóra Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, amennyiben ez megfelelően előkészített, jelentette ki az orosz külügyminiszter az NBC amerikai televízióban. Szergej Lavrov ugyanakkor közölte, egyelőre nincs tervben ilyen esemény. Az ENSZ biztonsági tanácsa tagjainak részvételével garantálná Ukrajna biztonságát egy béke megállapodás esetén Oroszország. Erről is beszélt az orosz külügyminiszter az NBC News műsorában. Szergej Lavrov közölte, a NATO békefenntartói nem állomásozhatnak ukrán területeken, Ukrajna nem csatlakozhat a nyugati katonai szövetséghez, hanem tartósan semleges zónának kell maradnia. A Rosszia Agyin televíziónak pedig úgy nyilatkozott, Kijevnek vissza kell vonnia az orosz ajkú lakosságot diszkrimináló összes ukrán törvényt. Nem szándékozik távozni nemzetgazdasági miniszteri pozíciójából Nagy Márton. Ezt Facebook oldalán jelezte a tárcavezető, akiről Magyar Péter a Tisza pártelnöke állította a Magyar Hang Kompország című műsorában, hogy információi szerint távozása készül. Nagy Márton közösségi oldalán azt írta, maradok. Bővülnek a digitális állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta, a DÁP alkalmazás QR kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni. Az Otthon Start programmal a lakosság támogatása mellett az ingatlanfejlesztők és az építőipar is eredményesebb lehet, hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Szalai Piroska emlékeztetett, a korábbi programokhoz képest az Otthon Startban vannak olyan gátak, amelyek fékezni tudják az ingatlanok további áremelkedését. Az év legnagyobb karbantartási beruházásának nevezte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán, a keleti pályaudvar ma elkezdődött 4 hétig tartó felújítását, amely számos változást igényel a közlekedésben. Szerinte ez a munka a jövőbe tett befektetősebb, megbízhatóbb és biztonságosabb vasúti közlekedésért. Arra kéri az utazókat, hogy nem megszokás alapján közlekedjenek, és indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról. Berendelte a francia külügyminisztérium Charles Kushnert az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésének érdekében, adta hírül az MT. A levélben, amely a The Wall Street Journal című amerikai lapban is megjelent, a nagykövet sürgős lépésekre kérte a francia vezetést az ügyben. Kushner egyebek közt úgy vélte, az a francia bejelentés, hogy a palesztin állam elismerésére készülnek, növelte az antiszemita indíttatású cselekmények számát az országban. 6 ember vesztette életét, és több mint 80-an megsebesültek Szanában az izraeli légicsapások következtében. A támadás a Huszik Izrael felé indított rakétáira adott válasz volt, amely újabb állomása a gázai háború térségi eszkalációjának. Az izraeli hadsereg szerint a célpontok között katonai és energetikai létesítmények is voltak. Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós köszöntötte a 16. kolozsvári Magyar Napok több ezres közönségét tegnap este az erdélyi város főterén, az Orán koncertje előtt tartott rövid záró eseményen. Amikor kint voltam a világűrben, nem láttam országhatárokat, nem láttam szaggatott vonalakat, nem láttam határátkelőket, és nem is láttam olyan halvány színeket, amik egész országok területét fednék le, mint a térképeken. Amit viszont láttam, az a Kárpát-medence, a Duna, a Tisza, a Balaton, a Hargita, a Fertőtó, és mindaz, ami minket magyarrá tesz, mondta az űrhajós a város főterét betöltő több ezeres közönségnek. Végül az időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyek szétterülnek, így előfordulhatnak erősen felhős időszakok, északkeleten zápor eső is hullhat, a szél időnként megélénkül. A csúcsomérséklet 22-23 fok körül alakul, de visszatér még a kánikula is. Híreinket hallották.
Upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A Pestvár megyei Ikladról érkezett az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerbe, hogy itt is lakhatást, fejlesztést, munkalehetőséget és támogató szolgálatot hozzanak létre az értelmileg akadályozott embertársainknak. Mai adásunk első részének különlegességét az adja, hogy ez alkalommal Apostol Viktóriát, az egyesület szakmai vezetőjét elkísérte Hajdú Sándor, egri esetfelelősük, továbbá 4 támogatottjuk is, Varó Tibor, Puskás Ferenc, Krizsik Balázs és Nagy Tamás is. A fiatalok, ahogy a szakmai vezető Viktória hívja őket, nagyon várták már az alkalmat, hogy ellátogassanak a Szent István Rádióba, és boldogságukat csak fokozta, hogy a felvétellel hallhatóak is lesznek az éteren keresztül. Beszélgettünk barátságokról, szerelemről, utazásokról és mindennapi munkájukról is, amivel bevételüket szerzik. Kérem, hallgassák őket nyitott szívvel! Egy nagyon különleges műsorral készültünk most a kedves hallgatóknak, rendhagyó műsornak mondanám. Heten vagyunk most a stúdióban, és különleges vendégeink vannak, akiket nagy szeretettel köszöntök. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Viki, ez a nyár, ez nektek nagyon izgalmas volt, nagyon sok program történt ezen a nyáron. Én láttam a közösségi médiában, hogy mennyire készültetek, és nagyon sok helyen voltatok. Egy párat mesélj el nekünk, hogy hol tudtatok elmenni idén.
Minden nyáron közösen táborozunk a fiatalokkal. Ebben az évben Dédestapolcsány Bánpusztára utaztunk az ikladi csapattal, az egri csapattal pedig Porosznon voltunk, és az egri várban. A Dédestapolcsányi táborban lovagi táborral készültünk. Nagyon-nagyon izgalmas volt, de erről tudnak mesélni a srácok is.
Ki szeretne mesélni? Tamás?
A Dédestapolcsányi tábor nagyon izgalmas volt. Lovagi tábor volt, volt a tűzbagyok, voltak a vasrókák. Ilyen csapatok voltak, hogy ki milyen csapatban volt, mert voltak ilyen akadály játékok, meg versenyek, meg izgalmas dolgok történtek be.
Mi volt a kedvenced, Tamás?
Nekem a kincskeresés volt a kedvencem.
A kincseket kellett megkeresni?
Igen, az volt a kedvencem, meg a akadálypályákon kellett részt vegyem.
És az hogy sikerült? Az is tetszett?
Hát tetszett, nagyon jó sikerült. Élveztem a lovagi tábort, izgalmas volt, meg a iskel finom kaják voltak, olyan finom ettem, olyan ilyen jó konyhások még nem voltak. Olyan csoki, aranyos konyhások voltak.
Ha ezt hallják a tábori konyhások, nagyon fognak örülni. Tomasz, merre jártunk a kisvasúttal?
Szeretném, ha meghallgatnál a Szerkes Rádióba, ha élőben hallgatna minket, hogy nagyon sokan gondolok a konyhásokra is, mert megszerettem őket, és olyan isteni finom kell, ittam, mert finom lecsokkákkel, meg bolonyos spagetti, olyan kaják voltak, hogy isteni finom volt.
Merre jártunk a kisvasúttal, Tomasz?
Hát a kisvasúttal Fácsó vizeséhez elmentük a Okóval, és
a Fátyol vízeséshez mentünk, a Szalajka völgybe, így van.
Szalajka völgybe jártunk, és élveztem a kis vonalkozás. Igen, ez nagyon jó volt.
És te jártál még az ország másik pontján is? Merre jártál táborban?
Barakkal eljártam a táborban, a barakkaimmal voltam, és voltam hajókázni is, mert volt ilyen a barka elé, volt hajókázás elő, mazásszerűség, ilyen mindenféle dolgokat vehettem. Legkevés síp, volt kevés lelket a hangukat csinálni, meg megkevés ilyen nyomokos valami,
És először voltál a Balatonnál, Tamás?
Ó, már nem először, hanem már lassan.
És milyen élmény látni a Balatont?
2000. Nagyon jó élményem van Balattal, hogy szeretek a barátaimmal gyarulni, mert jó érzem magam, mert minden évben szeretek elmenni, oda kikapcsolni, táborozni, és én finomokat eszemok, finom fagyikekkel, és élmény volt nekem a tábor, mert szeretek a barátaimmal táborozni, kikapcsolatni. Nekem a Dédestapolcsai tábor volt a legjobb, hogy a közös csapatkal, a közössége, egy csapattal mentünk táborozni. Sok kis énekeltem a Bánkvár címűgal. Ennyi.
Balázs, neked hogyan telt a nyár? Melyik program volt a kedvenced ezen a nyáron? Dédestapolcsányban te is voltál, ugye?
Én sajnos nem voltam Dédestapolcsányban, mivel az Ikladon volt az a tábor, és én jelenleg Egerben vagyok, itt a Foglár utca 4/B-ben. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek a stúdióban, ami nagyon izgalmas, és szeretném, hogyha élőben meghallgatnák a beszédemet a Szent István rádióba és a televízióba. Én egy nagyon nagy rádió rajongó vagyok, van egy saját rádióm, az hogyan is hívják, ilyen Hyundai típusú.
Szent István rádiót szoktál hallgatni?
Én nem szoktam Szent István rádiót
hallgatni. Majd akkor a mostani adást, azt az meghallgatod majd.
Sokkal jobb nekem, mert ebbe a legjobb zenék szólnak olyanokat, amiket más rádióban nem hallgatok.
Balázs, beszéljünk kicsit a nyáról, hogy nem voltál mondjuk akkor Dédestapolcsányban, de hova mentetek el?
Hát nekem kell ezt tudni, hogy nyáron valahova mentünk kirándulni, Poroszlóra, képzeld el, hogy én nagyon szeretek buszozni, amiben nagyon nagy élmény volt, és én sajnálom, hogy nem volt ott a Racs Krisztián barátom, aki egy serif barátom, nagyon szeretek vele viccelődni, vicces kedvébe van, és nagyon jól sikerült, nagyon boldog voltam, hogy közös fényképek készültek, amik felkerültek a közösségi oldalra, az internetre, is visszanéztem őket. Nagyon jól sikerült mindegyik, étteremben nagyon finomakat tettünk, láttam a poroszlói strandot, a Tisza tavon voltam hajózni, képzeld el, olyan boldog voltam, hogy volt ott a hajós kapitány. Nem ugrik be nekem a neve, hogy hogyan hívták jelenleg. Láttam ilyen hattyúkat, gémeket, mindenféle madarakat. Tetszett a kilátótorony, meg állatkertbe is voltam.
Tele voltatok élményekkel akkor.
Nagyon fantasztikus
sok
volt.
Hány napig voltatok? Ez egy hetet?
Ez nem volt egy hetes, az csak egy délelőtti, délutános program volt.
És voltál már a Tiszatónál előtte?
Előtte még soha nem voltam a Tiszatavon, semmilyen esetre sem sajnos.
És szeretnél visszamenni?
Szeretnék visszamenni a Tiszatóra, de most, ha jelenleg úgy látjátok, hogy nagyon elromlott az idő, és hirtelen hűvös lett, meg esős lett az időjárás.
Azt szokták mondani, hogy nincs rossz időjárás, csak rossz öltözet.
Értem. És akkor, ha szeretném nektek elmondani, hogy képzeld el, hogy történt velem valami az életben, amit szeretnék megosztani nektek. Anyukámmal voltam Egerben a Szépasszony völgyben. Az volt a legjobb program. Én szeretném elmesélni, hogy a barátnőmet megismertem, Gabriella Ércinek hívják, és Ella Szabó a beceneve. Ő 22 éves, jelenleg magas, vékony testalkatú, göndör haja van. Képzeld el, hogy boldogan várt engem ő. Találtam egy szívecske alakú követnek, és azt írtam rá, hogy Ella szerelmem.
Tehát akkor van barátnőnek,
van
talált
barátnő,
a szerelem.
Rám talált a szerelem, nagyon boldog vagyok, jól sikerült az első randi, megfogtuk egymás kezét, átöleltük egymást, és megpuszítuk.
És tudtok találkozni napi szinten,
hát,
vagy hogyan?
Napi szinten sajnos nem tudunk találkozni, mivel ő nem Egerben lakik, hanem Isten mezején a közúton 39 kilométerre van autóval.
Nagyon szereted a számokat, Balázs?
Én nagyon szeretek zenét hallgatni.
Nem azokat a számokat, hanem...
Ezt hogyan értsem, ezek mi?
Nagyon pontosan tudod, hogy mi hogyan van.
De te a számok alatt a zene számokra gondoltál, Reni pedig arra, hogy 1, 2, 3, 4, 5.
Én szeretem a számokat, a kedvenc számom a 4770, ami pixeles változatban van leírva.
Nekem erre még nem gondoltam.
Tetszenek. Szeretem, és akkor én nagyon táncolós, bulizós típus vagyok. Szeretek mulatós zenét hallgatni, táncolni szeretek rá. Szóval még ilyen repet is képzeld, azt mondják nekem a Sami ott a zúgóba, hogy nagyon jól tudtok reppelni a Lóri barátommal.
majd véget ér, mint nappal sasély, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyíthat meg, az idő megmutatja, bármi történt, mert jó nekem. És nem minden nehéz, van, hogy bennünk kevés, de mindig lesz elég erőnk, ha végre elkezdenénk. Lesznek tettek szavak, amik majd bántanak, de hogy bármit legyőz, ahhoz le kell győznöm. A halálból sem hozzak vissza senki, senkit, majd neked, sem nekem. De pont vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved visz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Majd véget ér, mint meg annyi ég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyulhat meg, de hogy bármit legyőz, le kell győzni saját szint. Az elmúlt éveket sem hozza vissza senki, már neked, sem nekem. De vagy a vágyak helyett többet ér, ha megérted, amit kell. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved visz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. A halálból sem hozhat vissza senki, senkit, majd neked, sem nekem. De pont vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. Jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved visz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, eleve lehetetlen, eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen.
Tibor, hozzád fordulok. Úgy tudom, hogy itt Egerben van magas ágyás is, kertészkedtek.
Igen, van.
Mit ültettetek idén? Mivel én foglalkoztatok?
Paradicsom, paprika, attól obolta, kanalábé, más nem ültettünk. Ennyit.
Mit kellett velük csinálni? Elültettétek a magukat?
Elültettük, mert ilyetek losolni. Losolás, Membi. Fővel szoktunk írni. Fűnírás.
És mi a kedvenced?
Tenneszem. Ültetés.
Ültetés. És melyik a kedvenc zöldséged ezek közül?
Ezek közül oporka.
Az oporka. És milyen volt a termés? Mennyire kellett őket gondozni, locsolni?
Most jó volt. Elszúztam.
És az idei programok közül, amik nyáron voltak, neked mi volt a kedvenc?
Nem. Tendeszem múzeum. Ha a múzeum.
Szereted a múzeumokat?
Igen.
És ebben mi volt olyan különleges?
Hala.
A halak. Te is voltál a Tisza-tónál akkor?
Igen, én is voltam.
És ott mi volt a legjobb?
Legjobb a széka. Mert mi állatot nézni. Őszítét volt, azok voltak.
Sami, Hányan voltatok ezen a kiránduláson? Ott voltál te is akkor?
Igen, igen, én is ott voltam. Hát egy jó kis csapat jött össze egyébként, tehát körülbelül szerintem egy ilyen 30 fő biztos, hogy volt.
Te mint esetfelelős vagy ott, ez mit jelent, hogy esetfelelős egy ilyen csoportnál, közösségnél?
Van erről egy viccesebb sztori egyébként, így a srácokat illető, amikor ők megtudták, hogy esetfelelős leszek, én megkérdeztem őket, hogy szerintük mit jelenthet ez. Ők azt mondták, hogy ha valaki elesik, azért én vagyok a felelős. Ez nagyjából egyébként fedi a dolgot. Itt az a lényeg, hogy ugye támogatott lakhatásban dolgozunk, és itt az ingatlanokért való működésért felelek, hogy ott minden rendben legyen. Az ingatlanok, az ott dolgozók, a srácok, és ugye így a nappali házban is a segítőket segítem, támogatom, vezetem.
Tehát ház van jelenleg a lakásokban?
Nem minden. Van egy házunk a Foglár utcában, ami nem 24 órás, hanem önálló. Ez azt jelenti, hogy az ott dolgozó fiatalok, vagy az ott lakó fiatalok dolgozni járnak egy védett munkahelyre. Ott még van 3 helyünk, úgyhogy oda szeretettel várunk még lakókat.
Sami egy kicsit szerény, és ilyen nagyon távolan mondta, hogy az ingatlanokban élő fiatalokért és az ott dolgozó segítőkért felel, de ennél sokkal felelősségteljesebb, komplexebb, teljesebb a munkája, amiben a szíve, lelke minden nap benne van. A fiatalok mindönállóbb életvezetését kíséri és segíti a méltóság és a partnerség jegyében, a közöttük lévő esetleges surlódásokat, kapcsolódásokat segíti és támogatja a mindennapokban, a mind önállóbb életükben.
A surlódásokat említetted, azért általában egy közösségre vagy együtt lakás esetén mindenkire szerintem érvényes, hogy akadnak surlódások. Ezeket hogyan lehet megoldani? Sami.
Nem minden esetben egyszerű egyébként, de ahogy én szeretem megközelíteni a dolgokat, itt érdemes megnézni, hogy honnan, miből indulhatott ki ez a surlódás, miért alakulhatott ki ez közöttük, ez lehet akár egy régi trauma, lehet egy aznapi történés, nem lehet tudni, ez érdemes velük beszélni, leülni, beszélni, megtudni azt, hogy mi történt velük. Ők egyébként nagyon őszinték, nagyon őszintén tudnak ezekről beszélni, és ilyenkor, hogyha ezt sikerül megfejteni, megtudni, hogy mi lehetett az oka ennek, akkor mindjárt egyszerűbb már a megoldás is.
Abszolút tudok ehhez kapcsolódni, és végtelenül hiszünk az őszinteségben, a nyitottságban és az átláthatóságban. Őszintén beszélünk mindig a kiváltó okokat feltárva, segítő beszélgetések mentén igyekszünk megkeresni a kihívást, jelentő viselkedést, és utána arra pedig a megoldásokat, amik mindig egyéniek minden esetben.
Hogyha a nehézségekről kérdeznélek titeket, hogy mondjuk a önálló életre nevelés a cél. Itt azért akadnak problémák? Problémásabb, akadályozottabb területek?
Természetesen, ahogy az én életemben is vannak olyan területek, amik problémásabbak, az ő életükben is van.
Nekünk is meg kell tanulni sok mindent.
Abszolút, azt nagyon fontos láthatóvá tennem, hogy alapvetően a bőségszemlélet az, amiben hiszünk. Nem a hiányszemléletre fókuszálunk, hanem igyekszünk a bőségszemléletre koncentrálni arra, hogy mi az, ami az erősség, és amiben ők tudnak kapcsolódni, akár egy folyamathoz, egy kérdéshez, bármilyen területen. Nyilvánvalóan nagyon máshol vannak a kompetenciák. Van olyan, aki verbálisan nagyon erős, van olyan, aki nem tud írni, olvasni, de máshol van az erőssége, és ezek mentén maximálisan igyekszünk azt használni, amiben ő erős és ügyes. Mindenki értékteremtésre képes, és igyekszünk azokat a kompetenciáit erősíteni, amiben ő erősebb, hogy megélhesse az ő értékességét.
És hát ez tisztán látszik abból is, hogy itt meg kell említenem a hallgatóknak, hogy elhalmoztatok minket saját készítésű ajándékokkal, amik tényleg gyönyörűek, és ugye ezekkel foglalkoztok a mindennapokban, ebből van tulajdonképpen a megélhetés, beszéljünk kicsit erről.
Így van, a fiatalok akkreditált munkahelyen, védett munkahelyen dolgoznak nálunk is az egyesületen belül. Vannak olyan önálló fiataljaink, akik védett munkahelyen az egyesületen kívül, például itt Balázs, aki az előbb mesélt nektek, ő itt dolgozik Egerben egy védett munkahelyen, de nekünk az egyesületen belül is van lehetőség akkreditált foglalkoztatásra, ahol a kertészetben, palántát nevelve, magas ágyásokban, ahogy Tibi mesélte, mindenféle csodálatos zöldségeket termesztettek már ebben az évben, és a vacsorához és a reggelihez a saját zöldségeiket tudják elfogyasztani, valamint kerámia műhelyben készülnek csodálatos ajándék és dísztárgyak.
Ja. Kik készítették ezeket az ajándékokat? Hát van itt olyan közöttünk most, aki valamit készített?
Igen, szerintem a négy fiú közül mindenki kerámiázott már.
Szeretnék vagy mutatni, hogy én miket készítettem. Márkőkkel a saját kezek készítettem el.
Megnézzük felvétel után, Tamás, jó?
Nagy Tamás, most fontos, hogy a kép nem látszik, hogyha elmondod, hogy miket készítettél már kerámiából, az szuper.
Én nem kerámiából, na. Gyűrűket készítek.
Nagy Tamás alapvetően a szövőműhelyben dolgozik, gyöngyökkel és szőttesekkel dolgozik, kumihimó tárcsával.
Kumihimó tárcsával, mert csinálunk a szalag szövéseket és
szalag szőtteseket, tarisznyákat, nyakláncokat, kulcstartókat készít Tomi.
Körmecskéket is készítek. Kell a gyöngyödésre akarok visszakérni, hogy én olyan jó, olyan sorrendbecse vagy gyöngyöke, valamikor most hármasabbat csinálok a három szín, most ökesbet csinálok a olyan szín, hogy...
Tamás, megengedett, hogy átadjam a szót Balázsnak?
Igen.
Balázs gyönyörű kerámiákat készít.
Én nagyon...
Manukat...
Én nagyon gyönyörű kerámiákat tudok készíteni Egerben, a műhelyben. Amikor ide költöztem, az agyagozást annyira megszerettem, hogy szívesen agyagoznék otthon is, csak az a nehézségem, hogy nincsen agyag, sajnos. És ez valahonnan azért szerezni kell a hobbiboltból, csak ahhoz meg égető kemence kellene, ami nagyon drága, olyan 2,5 millióba kerül, és nagyon nehéz becipelni sajnos az égető kemencébe az agyagot, meg hűtőmágneseket, meg sok mindent készítek ilyen agyagokból, amik nagyon szépek tudnak lenni kiégetés során, hogyha megnézek.
Balázs, kérlek, azt meséld el, hogy mi az a két termék, amiből akármennyit készítünk a vásárban, mindig elviszik, az az első, hogy el tudjuk adni.
Az első, amit el tudunk adni, azok a gombák.
Igen,
meg a manók.
Így van, a gombák.
Tehát ezek a kertbe kihelyezhető kis színes. Ebből a kettőből nem tudunk annyit készíteni, amennyit ne tudnánk eladni a vásárokban.
Na és itt ugye a lényeg, hogy ezeket értékesítitek tulajdonképpen helyszínen, mondhatnám, hogy face-to-face, tehát szemkontaktus megvan a tapasztalás az emberektől. Hogyan értékelik a munkákat?
Az nagyon fontos, hogy a vásárokban minden esetben az alkotó fiatalokkal közösen érkezünk ki. Én nagyon hiteltelen lennék az általuk készített termékekkel, ráadásul nem is tudok olyan gyönyörű dolgokat készíteni, mint ők. Amikor ők elmesélik, hogy hogyan készült, mi volt az alkotás folyamata, hogyan történt a zsengélés, a mázolás, az égetés hány fokon, a teljes folyamatot részletesen elmesélik a vevőknek, ott van azért egy erős hozzáadott érték, úgyhogy ezután nem tudnak nemet mondani, de egyébként csodálatos csak a termékek, úgyhogy nagy sikerük van vásárokban. Budapestre járunk a Hello piacra, Ikladon járunk ki rendszeresen a piacra, különböző kézműves vásárokon igyekszünk megjelenni, leginkább az ünnepi időszakban koncentrálunk arra, hogy ott legyünk egy húsvéti vásáron, egy karácsonyi vásáron, de például most augusztus 20-án is árusítottunk a saját kézműves termékeinkből.
Hol voltatok augusztus 20-án?
Itt az Ikladi csapat árusított most, az Ikladi falun. Napon.
És Egerben hol lehet elérni a termékeket?
Ahogy itt említette az előbb Balázs, nagyon részletes információja van, valóban egy nagyon klassz égető kemence olyan árban van, mint amit Balázs mondott, és most szeretnénk beszerezni ide Egerbe is egy kemencét, hogy a félkész termékeket mázazni tudjuk, és itt is tudjuk majd értékesíteni, úgyhogy ez még folyamatban van, de olyan sok szépséges terméket készítettek már, hogy szerintem egy-két hónap, és a karácsonyi vásár valamelyikén szeretnénk megjelenni, úgyhogy fogtok velünk találkozni a reményeink szerint.
Hát akkor minden hallgatót buzdítok arra, hogy amikor már elérhető lesz, de úgyis kapcsolatban maradunk, és jöttök még ide vendégségbe hozzánk, akkor majd tudjuk mondani az időpontokat, hogy hova érdemes menni a termékekért, és megismerkedni veletek, mert fantasztikusak vagytok, csodálatosak, amiket meg hoztatok és ajándékként kaptunk, azt nagyon nagy szívvel, hálásan megőrizzük. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Csak még Annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon jól érzem magam nyáron végén lezárásként, hogy nem tudom, hogy hogyan kell felmenni a Nagyeget hegyre. Nekem minden vágyam az, hogy oda fel tudjak jutni.
Hát akkor csináljunk egy túrát, Balázs.
Hogy milyen túrát tudunk ezzel kapcsolatban csinálni?
Gyalog túrát. Sétálunk.
Remit szaván fogjuk, és felmegyünk a hegyre. Rendben, köszönjük
szépen. Nekem rendben, köszönjük szépen.
A folytatásban az elfogadásról beszélget dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
A legutóbbi beszélgetésünkkor, amikor is ugye a drogfüggőség kapcsán, meg egyéb tartozékok kapcsán mondjuk így, mert hogy akkor volt a kábítószerellenes világnappal kapcsolatos megmozdulások sokassága, annak kapcsán beszélgettünk a függőségről, és akkor felvetődött a gondolatok körében az elfogadás szó. És időhiányában ezt a gondolatkört nem fejeztük ki, úgyhogy én arra kérlek, hogy most akkor folytassuk ezt az elfogadást című blokkot. Mikor kell egyáltalán az elfogadással foglalkozni? Egyáltalán meddig mehet el elfogadás szó alatt a szakember? Hogy kell ezt értelmeznünk?
Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, mindig, amikor a pacienssel bármit is kezdeni akarunk, ahelyett, hogy elítéljük, ami ugye sokkal könnyebb az egyszerű embernek elítélni, és mindenféle skatujába bezárni a pacienseket, akár a függősége miatt, vagy bármilyen olyan tulajdonsága miatt, ami más, mint az átlagos, vagy általános, és nem elfogadott. A Rogers-i elvek viszont azt hirdetik, a személyközpontú terápia alapelvei, hogy három alapelvet, hogyha követünk, akkor sokkal könnyebben megnyílik a beteg egy biztonságos térben. Ez a három alapelv az empátia, a feltétel nélküli pozitív elfogadás és a hitelesség, vagy más néven kongruencia elve, amelyeket, hogyha követünk, én önazonosan közelítem meg a pacienst, és nem veszek fel egy állarcot, hanem felvállalom önmagamat, pozitívan elfogadom a pacienst, függetlenül attól, hogy milyen gondolatai vannak. Természetesen nem támogatom semmilyen bűncselekmény, vagy abban, hogy önmagának vagy a környezetének ártson, de emellett meghallgatom akár az egészen extrém vagy abszurd gondolatait is, és hogy ezzel egy mindhatérben dolgozunk, amiben akár fantázia szinten bármi előfordulhat és megtörténhet.
Jó, értettem, mindhatér?
Igen, ezt úgy hívjuk a csoportanalízisben, de akár a pszichoterápiában is, hogy mindhatér, amikor
egy olyan... Mintha igaz lenne mindaz, amiről
így
szó
van. Így van, és azért jó a mindhatér, mert ott más szabályok vonatkoznak a... Ott bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője, abba sok minden belefér egyszerre, több egymással ellentétes gondolat is.
Olyan kíváncsi vagyok arra, bocsánat, mert hogyha van egy ilyen szituáció, és a bicska nyitogató mondandója van annak, aki segítségre szorul. És ugye az empátia először is azonosulni kell vele, ugye? Mert különben ez az empátia nem működik.
Hát már nem is azonosulni, de úgy empatizálni vele,
bocsánat,
elfogadni.
Gondolatban, igen. Meg ez a feltétel nélküli elfogadás. Hát borzasztó nehéz lehet az embernek csavarintani, akár a gondolkodás módján is. Tehát van egyfajta, nem tudom, hogy működik, de így gondolom általában, hogy látunk valamit, hallunk valamit, akkor azonnal van egy reakció rá.
Egy sztereotípia, egy reakció. Igen, ezzel az agyunk rengeteg energiát megspórol, meg hát könnyebb beilleszkedni a nagy tömegekbe. Aztán, hogyha kipróbáljuk, hogy milyen így működni, például ide tudnám hozni egy esetként a börtönben, amikor hát súlyos bűnténnyel bent csücsülő paciensekkel csoportanalízist csináltunk, és körbeültünk ilyen hát nehéz fiúkkal, férfiakkal, és mi, hát mondta, ugye ott nagyon nehéz volt arról beszélni, hogy mondjuk valaki valamilyen bűncselekményt elkövetett, még ebben a minthatérben is. És az a tagadás, az nagyon megnehezítette az ő hozzáállásukat a saját helyzetükhöz, vagy az, hogy feldolgozzák, hogy mondjuk évekig bent vannak távol a szeretteiktől. És amellett, hogy tényleg durva bűncselekményeket követtek el, én úgy hittem és úgy cselekedtem, hogy a cél nem az, hogy tovább büntessük őket odabent, mert a büntetésük az elzárás, hanem az, hogy megpróbáljunk valahogy jobb embert faragni belőlük, hogy amikor kijönnek, akkor ne még további traumatizált, bántalmazott bűnözők legyenek, hanem valahogy egy kicsit lelkileg megjavított emberkék, akik kijönnek, és többet tudnak hozzátenni a társadalomhoz, mint az előtt.
Nem
és jobb életet tudnak
élni. Ez egyébként.
Igen. És amikor ott volt egy, például így a kongruenciáról, vagy a hitelességről és az empátiáról egy példa, hogy amikor az egyik fogva tartott, nagyon nehezen eljutott odáig, hogy el tudta mondani, hogy hát a tagadás helyett, hogy hát igen, ő végül is részt vett egy ember megölésében. Aztán egy másik paciens elmondta nagy nehezen, hogy hát igen, ő részt vett két ember megölésében, és akkor hát utána éreztem, hogy ez egy elképesztő nehéz helyzet, és hogy valahogy ezzel olyan megakadt az egész csoport folyamat, és hát én megmondtam, hogy hát én meg orvos vagyok, és körülbelül 13 embert eltettem már lábaló, amire nem vagyok büszke, de és hogy ez valahogy egy ilyen feloldozásként egy olyan...
Kell találni a hangot ezek szerint.
Igen, hát egyrészt nevettünk, meg sírtunk együtt, és aztán sokkal könnyebben tudtunk arról beszélni, hogy akkor hogyan állunk ezekhez a bűneinkhez, meg ezekhez a nehézségeinkhez, és hogy az önvád mocsarából, ami csak a depresszióhoz vezet, hogyan tudtunk ebből együtt kikeveredni, egymást támogatva.
Na de ez az önvád, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye én ugye azon meg gondolom, hogy te is azon az oldalon vagy, hogy aki kezet emel a másikra, az egy kategória, az én véleményem szerint.
Természetesen.
De nem vagyok orvos, és nem vagyok pszichiáter, igen. Nem tudom, hogy kell ezt helyesen kezelni.
Igen, csak ugye pszichoanalitikus szemléletre egyből azt kérdezem, hogy miért.
Azért, és akkor mert nincs joga hozzá.
Nem az, hogy miért ítélem el, hanem hogy miért emel kezet.
Ezt?
Milyen a szituáció, miért emel kezet, mi az az indulat, ami benned dolgozik, honnan ered az az indulat, ő hogyan volt traumatizálva, ezt hogyan lehet, hogyan ismétli meg ezekben a szituációkban ezeket
van mentség, a... arra most
nem mentséget keresek, hanem okot, okozatot és terápiát. Az én dolgom nem az, hogy elítéljem az embereket, az a bíróságnak a dolga, az én dolgom az, hogy feltárjam a viselkedésüknek a hátterét, az okát, és hogyha lehet, akkor arra megfelelő terápiát, kezelést alkalmazok, hogy legközelebb ne bántson mást. Tehát nekem az a célom, hogy a következő ilyen szituációban, időben én is voltam bántalmazó. Tehát, hogy ez nem egy ilyen tőlünk távol álló dolog, mindnyájunkban ott tombolnak az ösztönök,
hát
az agresszió.
Az ember, persze, meg kegyet.
Felnőtt koromban is bántalmaztam, persze.
Igen?
Ez sajnos előfordul.
Majd akkor ajánlok egy jobb pszichiátert.
Hát én is jártam pszichoterápiába hosszú évekig, és most már eljutottam odáig, hogy felismerem azokat a helyzeteket, amikre én különösen érzékeny vagyok, és különösen neuralgikus. Időben felismerem ezeket a helyzeteket, és
meg
időben...
Kezelni?
Persze.
De egy saját egyéniségét kell felülbírálni, először is ismerni, másodszor felülbírálni, és egész tulajdonságokat kell előtérbe helyezni.
Pontosan erről szól a pszichoanalízis, a pszichoterápia, az önismereti munka, ami hát nem egy könnyű utazás, azt senki nem mondja, hogy ez könnyű önmagunkkal szembenézni, illetve azzal, hogy tulajdonképpen én hogyan voltam hanem több bántalmazó kapcsolatban áldozat, amit gyermekként fel sem ismertem.
És tehát aztán, hogy hogyan váltam én is. Bántalmazott is, meg bántalmazó is, és mint három gyerekes édesapa, el tudod képzelni, hogy a gyerekeidet bántalmazza?
Bizony, hogy írgalmatlanul ráverek a seggükre, hogyha rosszak. nem is, még az egy dolog, mert azt még talán meg is lehet fogni, de van, hogy elgurul a gyógyszer. Inkább itt a verbális abúzus. Nagyon könnyen tudok én is nagyon szúrós lenni, nagyon nagyon geci, csúnyán mondott. Tehát, hogy nagyon oda mondani, hogy most ilyen vagy olyan vagy, hogy minősíteni, és iszonyúan büszke vagyok a gyerekeimre, hogy őket meg megtanítottam arra, hogy ezt nekem visszajelezzék.
Ennél fogva és akkor azt, te a szüleidet hibáztatod, hogy nem tanítottak meg téged?
Nem hibáztattam abban a időben és abban a rendszerben, ezt nem is tudták, hogy ilyen létezik, hogy a gyereket meg lehet tanítani arra, hogy reális visszajelzést adjon. És amikor a gyerekeim adnak nekem egy reális visszajelzést, hogy apa most nem jól működsz, vagy apa most hülye vagy apa most nagyon csúnyán beszélsz, vagy apa most rosszul esik nekem, hogy egyáltalán tudnak arról beszélni, hogy nekem ez nem jó. Amit még most felnőttként is, ha belegondolunk, mondjuk a munkahelyünkön, mennyi paciensem jön ezzel, hogy egyszerűen nem tudja megfogalmazni egy adott helyzetre, egy szituáció, hogy nekem ez nem jó, légy szíves, ne folytasd, hagyd abban, ne bánts engem. Csak az én védelmem érdekében megszabni ezeket a határokat.
Nagyon sokaknak még ez is nehéz. Itt rögtön megint felvet, sok más kérdés is biztos felvetődik, de van egy határ. Mert hogyha határ, ez a visszalököm, vagy figyelmeztetem, burkolom be a véleményemet, azért az könnyen bántás lehet, meg anarchia lehet, elszabadul a pokol.
Igen.
Tehát kell egyfajta jó értelembe vetni.
Dinamikus, így van, egy dinamikus egyensúly, erről szól a pszichodinamikus pszichiátriai szemlélet, az is egy pszichoanalitikus ágazat, hogy ezt a főleg a gyermeknevelésben a gyermek személyisége és a szülő személyisége is úgy alakul, úgy érik, hogy ezeket a határokat állandóan húzzuk, vonjuk, ez egy állandó húzavona. És aztán így fejlődik dinamikusan a gyermeknek is, megmondom a szülőnek is a személyisége és a határa, az én határai.
Sokszor beszélgetünk arról, hogy szorongó világban, szorongató világban élünk.
Az biztos.
Ugye, és szorongunk is rendesen. De hát ha belegondolunk, és nekem ez veszőparipám, ugye a szüleink, nagyszüleink életében és az akkori történelmi viszonyokban, hát világcsapások voltak, meg sok olyan jelenség volt körülöttünk, ami okot és indokot adott volna arra, hogy szorongjanak, és hogy bár nyilván akkor is szorongtak.
Szorongtak is, bizony. És rengeteg alkoholista volt, rengeteg öngyilkos volt, rengeteg kezeletlen.
De nem annyi, mint most?
Sokkal több. Csak akkor... nem volt kezelve. Dehogy nem. Illetve hát ezt ugye nem volt annyi kutatás erre irányulva, nem volt olyan fejlett népegészségügyi statisztikai rendszer, ha meg valamit nem mérünk, akkor nem tudhatjuk. Ugye könnyen mondhatjuk, hogy most is Kínában alig van depressziós beteg, de hát a kínai statisztikákat azért el kell osztani kettővel minimum, hogy akkor mi a helyzet. Ezt leginkább onnan lehet tudni a transzgenerációs traumákból, amikor mondjuk a pacienssel beszélgetünk, és visszafejtjük az ő gyerekkorában, hogy bánt fel az anyukája, az anyukájával, hogy bánt a nagymamája, a nagymamája miket élt, tehát olyan traumatizálódott a szüleivel való kapcsolatban, és azért nagyon sokszor ilyenkor mondjuk ilyen, hát ami idealizálva vannak, ugye ezek a nagyszülők vagy dédszülők, de csak az derül ki, hogy mennyire sokat dolgoztak, nagyon sok gyereket vállaltak, egy-egy gyerekre nagyon kevés idő született, a traumákról igazából nem beszéltek, a nő nem volt egy ilyen rangú partnere a férfinak a családban, és még sorolhatnám. Igen, csak hát ez semmiképp nem egy egészséges struktúra.
Ez tény.
És attól, hogy nem beszélünk a lelki problémáinkról, az nem azt jelenti, hogy nincsen. ennek, úgyhogy ugye meg az, a nagyivó a apuka, a nagyivó családfő, ugye az is egy teljesen elfogadott dolog volt, aztán meg kiderült, hogy amikor italozott, mennyi traumát és bántalmazás történt otthon, amikor hazament részegen, szóval én ezt semmiképp nem mondanám, hogy kevesebb probléma volt, csak hát nem más. Voltak ezek úgy így van rögzítve, felismerve.
Ma egyébként, hogy ugye a szakterület is jobban felhívta magára a figyelmet, és nagyobb szükség van rá. Mi az, ami például a napjainkban az újabb kihívást jelenti? Mert most itt ostorozzuk, ha úgy tetszik ez a szó, nem is biztos, hogy jó, de a múltbéli fogyatékosságokat. Mert hogy akkor is volt gond, akkor is volt szorongás, csak nem törődtünk vele. Igen. Most jó ez, hogy most ennyit törődünk vele, vagy divatossá válik, és sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja?
Azt semmiképp nem mondanám, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, mert a szorongás, mint tárgy nélküli félelem, az legalább olyan lelki szenvedést okoz, mint mondjuk egy krónikus testi fájdalom. És legalább annyira megnehezíti az egészséges teljes életet, és annyi funkciót veszítünk vele, például nehezebben teljesítünk a munkában, vagy a családunkban, vagy a párkapcsolatainkban, hogyha az ember feszült, szorong, ideges, hogyha én feszült vagyok, szorongok, vagy ideges vagyok, vagy depressziós vagyok. Szóval ez nagyon komoly nyomást is terhet jelent az egyénre és a társadalomra, és semmiképp nem mondanám, hogy ez elhanyagolandó. Hogy azt, hogy foglalkozunk vele, az egy dolog, hogy mondjuk beszélünk róla, fontos, hogy erről beszéljünk, az megint egy másik dolog, hogy ezzel hatékonyan szakember segítségével dolgozunk. Mert az teljesen más, hogy én elolvasok egy önismereti könyvet, és megint teljesen más, hogy elmegyek egy önismereti csoportban, ahol aktívan dolgozom. Ég és föld a kettő. A könyvolvasás is hasznos, vagy a pszichológiai magazinokban, ezekben a pszichológiai magazinokban is nagyon hasznos lehet egy cikket vagy kutatást elolvasni erről, vagy összefoglalót, viszont az, hogy én aktívan szakember segítségű, és nagyon hangsúlyoznám, hogy semmiféle auraheggesztőről vagy kuruzslóról nincsen szó, pszichológus, pszichoterapeuta szakemberekről van szó, tehát hogy a szakember segítségével dolgozom önmagamon, az egy fantasztikus dolog, és teljesen más dimenzió, mint hogyha csak
beszélünk. Én is ismerek olyan embert, aki abszolút megváltozott, tehát másként viselkedik, amióta szakemberhez fordul. Aztán olyat is ismerek, akinek kevésbé szakembernek nevezett tanácsokra építette a változást, hát ott meg megint más állat. Robog az idő, megint 2 percünk van. Az elfogadással kapcsolatban szeretnék még feltenni egy kérdést. Meddig? Hol van az a határ, ameddig elfogadásról beszélünk?
Ami szerintem ez nagyon egyszerű, akár liberális alapelv is, amíg egy másik egyénnek nem árt ez a határátlépés. Tehát addig terjedhetnek az én határaim, amíg a másik határait nem sértem.
A szakembernek meddig kell ezt az elfogadást ott a szem előtt lebegtetni?
Ez nagyon nehéz kérdés. Az, hogy meddig tartalmazhatom az én páciensemnek.
Igen.
A kislányomat idézném, hogy apa, bírom. Tehát, hogy ameddig bírom. És aztán én visszajelezhetem a páciensnek, hogy most már nehezen bírom, és most már sok ez nekem is. És ezzel a helyzettel is kezdhetünk valamit, hogy mi az a teher, amit rám rak, és miért rakja rám. Ezért is szeretem egyébként, és vallom a csoportanalízist, amikor nem én egyedül vagyok a terapeuta, hanem sokan együtt teszünk össze
megoszlik
egy csoportot.
Megoszlik a teher?
Megoszlik a teher, és a csoportnak nagyobb a teherbíró képessége, sokkal nagyobb, mint az egyének.
Mennyire élnek egyébként az emberek ezzel? 1/2 percünk van. Még annyi sincs most.
Magyarországon az embereknek minden ingyen kell, mert fizetik a TB-t, és leginkább, mivel munkát kevésbé fektetnek bele, munkát és időt, inkább tablettákra van igény, hogy én kérek egy tablettát, amit én azonnal meggyógyulok. Jobb az a rossz hírem, hogy ilyen nincs.
Köszönöm szépen dr. Pálmai Zsoltnak a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt még, éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még,
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmisé, az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt,
éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallodni, kérlek néha gondolj rám. Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad.
Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Az elmúlt közel egy órában az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületének tagjait ismerhették meg. Műsorunk folytatásában pedig az elfogadásról beszélt Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáter. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Ha hívnak, mond ne felej, a hírekre ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk.
Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot, ma végre nevetve tölthetünk borot.
Ma hidd el, nem számít, kilódít valódít, nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, jó kis nap volt valamiért.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és